Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. A napokban több csapást is mért az amerikai és a brit légierő a jemeni huszi felkelőkre, miután azok hetek óta támadják a Vörös-tengeren áthaladó nemzetközi kereskedelmi hajókat. Hogy miért kulcsfontosságú ez az útvonal, és miért okozhatnak a támadások újabb inflációs hullámot Magyarországon is? Erről is kérdezem a Geotrendek vendégét, Horváth Sebestyént, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Üdvözlöm.
Kezdjük ott, hogy kik a huszik, kik ellen lázadnak egészen pontosan?
Jemenben a társadalom egyik alappillérét a mintegy 40 főbb törzsből álló hierarchia rendszer alkotja. Ezeknek a törzseknek az egyike a huti törzs, amely az 1990-es évek óta áll szemben a jemeni központi kormányzattal. A 90-es évek elején az akkori elnök ellen, Száleh ellen, az elnök autokratikus irányítási módszerei miatt lázadtak fel, illetve az egyre jobban erősödő szaúd-arábiai politikai és pénzügyi befolyás miatt. A hutik és a központi kormányzat közötti konfliktus 2000-ben lépett szintet, amikor a központi kormányzat megvonta a huti törzs pénzügyi támogatását, majd 2004-ben ismét szintet lépett, amikor megölették a huti törzs vezetőjét. Ezt követően pedig 2014-ben eszkalálódott a konfliktus polgárháborúvá.
A konfliktus alapja, vagy valahol az eredője az, hogy a hutik vagy huszik az iszlámvallás kisebbségének számító síta irányzathoz tartoznak? Ugye vannak szunnita, tehát a többséghez tartozó törzsek is Jemenben.
Igen, a polgárháborúnak van egy vallási vonzata is. A zajdita síták alkotják Jemen lakosságának a 35%-át, így a konfliktus vallási vonatkozása az, hogy a síta kisebbség fellázad a szunnita többségű kormányzat ellen. Azonban a polgárháború többsíkú, egyrészt az egyszerű emberek, a mindennapi emberek szintjén a polgárháború szól a gazdasági problémákat okozó kormányzat elleni lázadásról. Van a polgárháborúnak egy belpolitikai szintje is, ami egyfajta elitcseréről szól. A hutik akar most már az egész ország felett át akarják venni az irányítást, van egy vallási vonatkozása is, és az egész polgárháborúnak van egy nemzetek feletti geopolitikai szintje is. Tehát a polgárháborút lehet tekinteni a Szaúd-Arábia és Irán közötti régiós befolyásért vívott proxy háború egyik frontjának.
Irán és Szaúd-Arábia között egy régóta fennálló ellentét van, és a hutik Szaúd-Arábia ellenesek, ahogy Irán. Ezért is kezdte el Irán támogatni a huszikat vagy hutikat, mert hogy ők is eskütellenségei Szaúd-Arábiának?
Igen, Jemen és Szaúd-Arábia közötti ellenállás közel 100 évre tekint vissza. Először 1934-ben volt egy több éves háború, majd a Jemen 1990-es újraegyesülésével ez a szembenállás ismét előtérbe került. Mindkét régiós vezető szerepre törő államnak, tehát Szaúd-Arábiának és Iránnak érdeke támogatni a jemeni polgárháborúban résztvevő két felet. Szaúd-Arábiának érdeke, hogy a szunnita többségű hivatalos és nemzetközileg is elfogadott Száleh, vagyis most már az utódja hadi kormányzat maradjon hatalmon, míg Iránnak is érdeke, hogy az Egyesült Államok ellenes és Izrael ellenes síta vallás irányzathoz tartozó jemeni huti lázadók kerüljenek hatalomra. Szaúd-Arábia közvetlenül is beavatkozik a jemeni polgárháborúba, 2015 óta szinte folyamatosan légi támadásokkal és szárazföldi csapatokkal támogatja a hivatalos jemeni kormányzatot, míg Irán rakétaszállítmányokkal, fegyverszállítmányokkal és lőszerszállítmányokkal támogatja a huti lázadókat. Irán ezt a támogatást sosem ismeri el, de több elfogott fegyverszállítmány, illetve az amerikai haderő és szolgálatok jelentései bizonyítják ezt a közvetlen támogatást.
Végül is a huszik már a Irán egyik milíciájává, terrorszervezetévé váltak, ezt kijelenthetjük. Hasonló szerepük van, vagy hasonló a státuszuk, mint a Hezbollahnak vagy a Hamasznak, nem?
Igen, joggal lehet nevezni a huti lázadókat most már terrorszervezetnek, szemben például a szomáliai kalózokkal a huti lázadóknak nem a pénzszerzés az elsődleges célja a Vörös-tengeren végrehajtott támadásokkor, hanem egyértelműen politikai célokat szolgálnak az ő rakétatámadásaik. És igen, Irán a libanoni Hezbollahhoz vagy a palesztin Hamashoz hasonlóan most már a huti lázadókkal is kiépített egyfajta kapcsolatot. Irán az, mivel a főbb ellenségeivel, tehát Szaúd-Arábiával, Izraellel vagy az Egyesült Államokkal szemben a hagyományos haderő tekintetében jelentős hátránnyal rendelkezik, ezért az elmúlt évtizedben egyre inkább az úgynevezett irreguláris haderő alkalmazását kezd el alkalmazni. Ennek keretében a régió, mint egy ilyen bukott államainak terrorszervezetei támogatva, kiszervezi a főbb ellenségeivel való küzdelmet. Ennek több előnye is van. Az egyik ilyen előny, hogy elkerülheti a közvetlen háborúba való eszkalációt, illetve a főbb ellenségei, tehát az, például az Egyesült Államok vagy Izrael kifejezetten sérülékeny a terrortámadások ellen, vagy terrortámadásokkal szemben.
Ez állhat a Vörös-tengeren haladó nemzetközi kereskedelmi hajók támadása mögött, és tehát ezzel Izraelt próbálják valamilyen módon gyengíteni, és egyfajta támogatást adni a palesztinoknak. Ugye a huszik azt kommunikálják, hogy az Izrael felé tartó hajókra vadásznak, de hát ez nem igaz, mert már mindenre lőnek, míg a kereskedelmi hajókat védő amerikai és brit hadihajókra is. És hát nem finomkodnak, míg ballisztikus rakétákat is bevetnek.
Igen, a régió több szakértője is rámutatott arra az összefüggésre, hogy a Vörös-tengeri támadások egyfajta létjogosultságot teremtenek a jemeni huti lázadóknak. Mivel közvetlen határvitájuk nincsen Izraellel, az Izrael ellenességük és az Egyesült Államok ellenességükkel kiválthatják a többi arab állam és az egész muszlim világ szimpátiáját, az egyébként csak egy szintén muszlim és arab hivatalban levő kormányzat ellen lázadó jemeni hutik.
Ugye a támadásokhoz már most talán mondhatjuk, hogy komoly érvágást jelentenek a világgazdaságnak, mert ez az útvonal az egyik legfontosabb a világkereskedelemben, a nemzetközi kereskedelemben. Itt jut ki például a Szuezi csatorna érintésével a közel-keleti olaj és gáz.
Igen, a Vörös-tengeri támadások mindenképpen a világgazdaság egyik ütőerét vágták keresztül, és az orosz-ukrán háború kitörése óta a Szuezi csatornán keresztül vezető kereskedelmi folyosó még inkább jelentősebbé vált. A Bloomberg készítette egy statisztikát, hogy az ukrajnai invázió előtt az útvonalon keresztül haladó kőolaj napi szinten 2,7 millió hordó volt. A háború kitörését követően ez körülbelül a 2,5-szeresére nőtt, napi 6,5 millió hordóra.
Milyen más termékeket szállítanak még itt? Mert hogyha minden igaz, akkor Kína is az áruinak egy részét itt küldi Európa felé.
Az Európa és Kína közötti áruforgalomnak egy jelentős része ezen az úgynevezett tengeri selyemúton keresztül folyt. A Szuezi csatornán folyt a világkereskedelmének a 12 vagy 1-es becslések szerint akár 15%-a is, azonban a konténerforgalomnak a 30%-a a Vörös-tengeren óriási konténerszállító hajókkal jutott el Kínából, Indiából, illetve a többi dél-kelet-ázsiai országból Európába. Emellett a világ tengeri kőolaj forgalmának körülbelül a 25%-a is ezen az útvonalon jutott el a közel-keletről Európába.
Múlt időt használ, akkor most már nem igazán tudnak ezen az útvonalon hajózni?
Igen, az elmúlt másfél hónapban tapasztalható támadások miatt a legtöbb tengeri szállítással foglalkozó vállalat vagy elkerülő útra, tehát Afrikát megkerülő útra, az úgynevezett jóreménységfoki útra küldte a teherhajóit, a maradék hajó vagy maradék vállalat pedig egyszerűen kivár, és az Áderi öbölben vagy pedig a Vörös-tenger biztonságosabb részein várakoztatja a hajóit.
A kerülő út Afrikát megkerülve jóval hosszabb, mint a Vörös-tengeri útvonal. Ez nyilván azt jelenti, hogy jóval drágább is, nem?
Igen. A Szuezi csatorna 1869-es megnyitása előtti szintre, vagy előtti helyzetbe veti vissza az Európa és Kína közötti kereskedelmet a jemeni lázadók támadásai. Ez az útvonal mint egy 7000 kilométerrel hosszabb, a szállítási idő pedig akár 40 nappal is hosszabb lehet. És hát igen, mivel hosszabb az útvonal, emiatt drágább is. Az elmúlt egy hónapban a tengeri szállítás költségét jelző árindexek mint egy 70-80%-kal drágultak. Ennek bizonyos vállalatok, például tehát a tengeri szállítással foglalkozó vállalatok és azok tulajdonosai nyilván örülnek, mert ezen vállalatok részvényárfolyamai 25-30%-kal emelkedtek, azonban bizonyos nemzetállamok, különösképpen az európai államok rendkívül negatívan érintettek ebben az újabb inflációs nyomást okozó tényező miatt.
Tehát akkor egy újabb inflációs hullám jöhet, növekedhet például, vagy már biztosan kijelenthetjük, hogy növekszik majd az olaj és a gázára?
Igen, az elmúlt hetekben ismét 80 dolláros hordonkénti szintre emelkedett a kőolaj ára, tehát már szinte bizonyított, hogy a jemeni támadások egy ismételt inflációs sokkot fognak okozni.
És áruhiány is jelentkezhet? Vagy úgy kérdezem inkább, hogy tartós áruhiány is lehet ebből, hogyha ez a konfliktus nem oldódik meg? Ugye a Suzuki esztergomi gyárában már leállt a termelés, de ugyanígy a Tesla egyik németországi üzemében is, mert hogy a támadások, a vöröstengeri támadások miatt alkatrészek, vagy például esztergomba motorok nem tudnak megérkezni.
Igen, a globalizációs folyamat hatására most már egy világszinten összekapcsolódott termelési lánc sorozat alakult ki, így hogyha ezen ellátási lánc vagy termelési lánc egyik láncszeme kiesik, az világszinten óriási problémát tud okozni. Gondolhatunk itt például a Suezi csatorna 2021-es elakadására, amely alatt Európában szintén rengeteg kínai exporttermékekre szoruló gyár állította le a termelést.
De hasonló volt a helyzet Tajvan kapcsán is, amikor egy Kínával való feszültség miatt egyszerűen nem jutott el sehova se csip onnan.
Igen, a Kína és Tajvan közötti politikai konfliktus egyik következménye volt, hogy Kína betiltotta a szigetországba a homok exportját, és a homok a félvezetőgyártás, vagy hát a chipgyártás egyik alapanyaga.
Ez a Geotrendek.
Az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem Horváth Sebestyén, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, akivel a vöröstengeri kereskedelmi hajók támadásáról és a további szállítási útvonalak ellehetetlenüléséről beszélgetünk. Nem csak ezen a már emlegetett vöröstengeri fontos kereskedelmi útvonalon vannak nehézségek, az orosz-ukrán háború más lényeges útvonalakon is nehézkessé vagy lehetetlenné tette a szállítást. Az egyik ilyenről itt a Geotrendekben is sokszor beszéltünk, a Fekete-tengeri útvonalról van szó, amit ugye blokkád alá helyeztek, és egyszerűen a gabona onnan nem tud kijutni. Mi a többi útvonal, ami megnehezült vagy ellehetetlenült a szállítás?
Európa és Kína között a kereskedelem három fő útvonalon folyik. Az egyik az úgynevezett északi folyosó, amely Kínából, vagy Kína és Európa között Oroszországon és Belaruszon keresztül egy vasúti összeköttetést jelent. Az orosz-ukrán háború kitörése előtt ezen az útvonalon folyt a két régió közötti kereskedelem 95%-a. A másik legjelentősebb útvonal az úgynevezett tengeri selyemút, amelyről az adás első felében is szó esett. Ez Kína keleti partjaitól indul, majd Malakka-szoroson, az Indiai-óceánon és a Vörös-tengeren, majd a Suezi csatornán keresztül jut el a földközi tengerre, ahonnan pedig szerte ágazik az európai országokba. A harmadik útvonal, ami az elmúlt 7 évben vált egyre jelentősebbé, az úgynevezett Trans-Kaspi nemzetközi közlekedési útvonal. Ez az útvonal egy multimodális, tehát többféle szállítási módot alkalmazó útvonal. Kazaksztánon, Azerbajdzsánon, Örményországon keresztül vezet, majd Románia és Ukrajna területén lép be az áru az európai piacokra. Mint említettem, multimodális, tehát többször kell vasúti szerelvényekről kompra, majd ismét vasúti szerelvényekre pakolni, mivel az útvonal keresztül halad a Kaszpi, majd a Fekete-tengeren.
Melyik lehetetlenült el ezek közül?
Az elmúlt szűk 2 évben szinte mindegyik útvonal mentén vagy az orosz-ukrán háborúra válaszul bevezetett szankciók miatt, vagy pedig az útvonalak mentén fellángolt háborúk miatt megnehezült, vagy bizonyos esetekben teljesen el is lehetetlenült a kereskedelem. Az adás első felében beszéltünk a tengeri selyemútról, az elmúlt egy hónapban a tengeri selyemúton ellehetetlenült a kereskedelem egyrészt a jemeni támadások miatt, másrészt pedig az Izrael és Palesztina közötti háború miatt. Az orosz-ukrán háborúra válaszul Oroszországgal szemben bevezetett szankciók, különösképpen az 2023. február 25-én életbe lépett 10. szankciós csomag miatt az északi folyosón szinte teljesen ellehetetlenült az áruforgalom. Ehhez alkalmazkodva Európa és a Kína és a két régió közötti szállítással foglalkozó vállalatok egy elkerülő út után néztek, ugye logikusan a tengeri selyemút az elsődleges választás, de a másik lehetőség az a transzkaszpi útvonal. Ezen az útvonal is azonban az elmúlt két évben számos konfliktus tört ki, ugye az egyik az orosz-ukrán háború, mivel a Fekete-tengeren az odesszai régióba tartozó kikötők vagy blokkád alá kerültek, vagy pedig megsemmisültek, emiatt megnehezült, vagy hát a Fekete-tengeri kereskedelem egyik legjelentősebb kikötője kikerült a vérkeringésből. Emellett a Fekete-tenger elaknásítása is egy komoly biztonsági kockázatot jelent a tengeren keresztül vezető kereskedelmi hajók számára. Emellett a transzkaszpi útvonal mentén az Örményország és Azerbajdzsán közötti konfliktus is tavaly fellángolt.
Nyilván akkor nem biztonságos itt sem szállítani.
Igen. És emellett még a transzkaszpi útvonalnak bizonyos szakaszai Törökországon keresztül vezetnek, ahol pedig a kurd kisebbséghez tartozó terrortámadások nehezítik meg az útvonalon való kereskedelmet.
Ugye ezt mondta alternatívaként, ami kiválthatná az ellehetetlenült vasúti szállítást. Próbálkoznak a nemzetközi szereplők új útvonalat találni? Van ezen felül is alternatíva? Lehet ilyen?
Még mindig a transzkaszpi útvonal tekinthető a legbiztonságosabbnak, mivel az Azerbajdzsán 2023. szeptember 19-i támadás sorozata úgy néz ki, hogy véglegesen rendezni tudta az Örményországgal való konfliktusát. Emellett azonban számos törekvés irányul arra, hogy a kereskedelmi lehetőségeket valahogyan bővíteni tudják. Az egyik ilyen az úgynevezett IMEC kezdeményezés. Ez magyarra úgy lehetne lefordítani, hogy az India, Közel-Kelet és Európa közötti gazdasági folyosó. Ez a kezdeményezés 2023. szeptemberében indult az Egyesült Államok vezetésével, és egyértelműen a legfőbb kitűzött célja, amellett, hogy a kereskedelmi útvonalak diverzifikációját végrehajtsa, hogy a régió kínai befolyását visszaszorítsa. Ez a kezdeményezés azonban az október 7-i palesztin terrortámadások miatt háttérbe szorult, mivel az arab országok és Izrael között fellángolt az ellentét.
Akkor ez az India, Közel-Kelet, Európa folyosó egyelőre még egy terv, ami gyakorlatilag terv szinten el is halt.
Igen, egyrészt a diplomáciai konfliktusok mellett az is hátráltatja az új kereskedelmi útvonal létrejöttét, hogy az útvonal nagyobbik fele, a szaúd-arábiai szakaszai még nem készültek el. Illetve a régió egy másik új kereskedelmi folyosója, az úgynevezett nemzetközi észak-dél kereskedelmi folyosó. Ez a délkelet-ázsiai termékeket Iránon, majd Azerbajdzsánon keresztül juttatná el Oroszországba, illetve hogyha a szankciókat feloldanák, akkor az ázsiai áruk ezen az útvonalon tudnának a leggyorsabban elérni Észak-Nyugat-Oroszországba, illetve a Baltikumba, illetve a Skandináv félszigetre.
De akkor ez is csak egy terv egyelőre.
Igen, ez is csak egy terv, köszönhetően a szankcióknak.
A transz-kaszpi útvonal része lenne a Budapest-Belgrád vasútvonal is, ami felértékelni Magyarországot is ezen a szállítási útvonalon.
Igen, a Budapest-Belgrád vasútvonal egyrészt a transzkaszpi útvonalnak a balkáni szakasza lenne, illetve a tengeri selyemúton érkező áruk is Európába, a görögországi Pireusz kikötőjében lépnek be az európai piacra, ahonnan Szerbián keresztül érnének el Budapestre. Így, hogyha a Budapest-Belgrád vasútvonal várhatóan 2025-re elkészül, az hazánk jelentős logisztikai felértékelődését okozhatja.
Akkor kijelenthetjük, hogy beszűkültek a nemzetközi szállítási útvonalak, és jóval drágábbá is váltak az elmúlt években, az elmúlt évek konfliktusainak köszönhetően?
Igen, az elmúlt két évben mindenképpen az Európa és Ázsia közötti kereskedelmi útvonalak hangsúlyának az átrendeződése tapasztalható. Ez az átrendeződés pedig az új logisztikai kapacitások kiépítése mentén, illetve az új útvonalak biztonságának javításán keresztül egyfajta áremelési hatással jár.
És nem is tűnik úgy, hogy gyorsan lenne alternatíva, tehát akkor marad ez az áremelő hatás.
Igen, vannak alternatív útvonalak, ahogy az adás első felében is említettem, az egyik ilyen útvonal az Afrikát megkerülő úgynevezett jóreménységfoki útvonal. Ez azonban mint egy 7000 kilométerrel hosszabb, mint a tengeri selyemút, illetve Ázsiából, Dél-Kelet-Ázsiából az úgynevezett Panama csatornai útvonalon is el tudnak jutni az áruk Európába. Ehhez azonban nagyobb távot kell megtenni, mint a világ fele, ugyanis a Csendes-óceánt át kell szelni, a Panama csatornát át kell szelni, és utána az Atlanti-óceánt is át kell szelni, és az utóbbi hónapokban a Panama csatorna alacsony vízállása miatt ezen a szállítási útvonalon is akadozik a kereskedelem. Tehát a közeljövőben mindenképpen az áruszállítási költségek emelkedésére lehet számítani az elmúlt két év geopolitikai konfliktusainak következtében.
Horváth Sebestyént, az Ökonomos Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Varga Mónika.